Estét kívánok minden kedves hallgatónak, ez itt a Minervárium, és én még mindig Bandi vagyok. Az előző adásban az energiatermelés módjairól volt szó, de nem jutott mindenre idő, és időközben én is felfedeztem néhány új dolgot egy kis segítséggel, úgyhogy Csaba segítségével azt sikerült fellelnem az interneten, hogy mi az a depónia gáz. Tehát erről lesz szó ebben az órában, a bio termelésű hajtóanyagokról finoman szólva, és az árapály erőműről. Ezek lesznek ebben az órában, és az energiatermelést akkor egyelőre le is zárjuk. A második órában néhány érdekes helyről lesz szó, remélem, hogy az is izgalmas lesz, pont úgy, mint az első óra, úgyhogy csapjunk is bele, de előtte egy kicsike zene.
Ha azt hiszed, hogy kanyar jön, de tévedsz, ha egyik reggel Kambodzsában ébredt, ha rendezvúzol három öreg nővel, ha gyakran álmodsz írásvetítővel, az gáz.
Ha egyik reggel Kambodzsában ébredsz, ha rendezvúzol
Na, kiváló Malacka és a Tahó című, illetve nevű együttes után, aminek a címe a számuknak az volt, hogy Gáz. Nézzük is akkor, hogy mi az a, hát a Depónia Gáz előtt, ami egy kisebb egység. Nézzük azt, hogy mi az, hogy biogáz, ami hát a gáz egy fajtája, de nem konkrét fajtája, hanem azt mondja róla ez az írás, hogy a biogáz szerves anyagok mikrovák által anaerob körülmények között, ami azt jelenti, utána néztem az anaerobnak is, hogy nem kell hozzá oxigén. Tehát oxigéntől elzárt körülmények között is, ami hát sokkal jobban kezelhetővé teszi a dolgot. Tehát anaerob az oxigénmentes körülmények között történő lebontása során képződő gáz elegy. Na most ez miért fontos nekünk energiatermelés szempontjából? Azért, mert ez a gáz elegy, ez sok metánt, tehát hogy 45-70% metánt tartalmaz, ami hát a metán gyakorlatilag a földgáznak is egy nagyon fontos része. Hát a biogáz képződés az úgy néz ki, hogy hidrolízis, savképződés, acetogén fázis, metán képződés. Na most az a lényeg a végén, hogy a széndioxid és a hidrogén az a ezekből a szerves anyagokból nyernek ki, ezek a kicsinyke kis baktériumok konkrétan. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy a hidrogén és a széndioxid metánná és vízzé alakul. Tehát a víz az ugye az víz, a metánt viszont szépen föl lehet fogni, és így a biogázt azt energiatermelésre lehet hasznosítani, ami azt jelenti, hogy ilyen gázmotorokban lehet például elektromos áramot előállítani, de ha ügyesek vagyunk, akkor egyrészt lehet éppensége nem villamos energiát, hanem ugyanezzel a gázmotorral vagy gázkazánban bevezetve meleg vizet is elő lehet állítani, de a legjobb az, amikor kapcsolt rendszert használunk, tehát van egy gázmotorunk, bele nyomjuk ezt a szép kis metánt, és ez a gázmotor, ez meghajt egy generátort, és aztán a kipufogó gáz hőenergiáját, ami ugye eléggé magas még mindig, tehát nagyon magas hőfokú, azt esetleg vízmelegítésre is lehet még használni, és akkor így kettős célt szolgál a gáz elégetése egy motorban, tehát lesz elektromos áram, és lesz meleg víz is, amit hát akár fűtésre is, vagy éppenséggel valami családi házban lehet mosdásra is használni, nem tudom. Tehát, hogy ilyen dolgokat lehet vele elérni. A biogázból, ami hát sok mindent tartalmaz még a metánon kívül, elő lehet állítani földgáz minőségével egyező úgynevezett biometánt, hát nyilvánvalóan ki kell szűrni belőle ezeket a szennyező anyagokat, és innentől kezdve szépen vissza lehet táplálni, akár egy földgáz hálózatba is. Hát Magyarországon még nem valósítottak meg biogáz tisztító berendezést és földgáz hálózati betáplálást, ezt lehet tudni. Ugyanakkor Európa többi részén azért elég sok biogázt használnak föl. 2006-ban az Európai Unióban 62.200 gigawatt óra energiát állítottak elő biogázba. Hát ez nem tudom, hogy mennyire sok, mert ez soknak hangzik, ez a 62.000 gigawatt, de hát az Európai Unió az baromi nagy. Ebbe az energia mennyiségbe beletartozik a depónia gáz, a szennyvíztelepi biogáz és az egyéb szerves anyagból előállított biogáz is. Többnyire mezőgazdasági biogáz üzemek. Hát igen, gondolom, hogy a szerves anyagok földolgozása az abból áll, hogy a maradék ilyen nem használt mezőgazdasági hulladékot berakják egy ilyen biogáz előállító kütyűbe, ami hát ilyen nagy marha sátraknak tűnik, és abból biogázt állítanak elő, és aztán azt vagy áramtermelésre, vagy valamire felhasználják, tehát a saját szemetüket használják arra, hogy egy kicsit kevesebb energiát fogyasszanak. Szóval az van, hogy biogáz üzemek. Németország és Nagy-Britannia közel 36 és majd 32%-os részarányjal a legnagyobb biogáz termelő országok közé tartoznak. Többi tagországban lényegesen kevesebb biogáz termelnek és hasznosítanak. Na, Nagy-Britániában a depónia gáza meghatározó 90%. Azt mondja, hogy az Egyesült Királyság a 19 000 gigawatt óra termelésből, a depónia gáz az 17 ezeret ad, tehát igencsak magas a dolog a részaránya, de a biogáznak vannak előnyei is. Azt mondja, hogy a fermentáció után visszamaradt anyag, tehát a maradék, amiből nem lesz biogáz, hanem ilyen, hát ilyen salakanyag, sokkal jobban alkalmazható a talaj szerves anyag utánpótlására, mint az istálló trágya, mert a kezelés során az értékes nitrogéntartalom megőrződik. Az elfolyó anyag savassága csökken, szóval sok folyamatban foszfor és kálium tartalom a növények számára könnyen felvehető állapotba kerül, a gyommagvak csírázó képessége mezofil folyamatban csökken, termofil folyamatban gyakorlatilag megszűnik. Hát ez nem tudom mit jelent, hogy ez miért jó nekünk. Viszont azt írja, a termék sokkal kevesebb kellemetlen szaganyagot tartalmaz, és könnyen víztelenníthető, ami hát azt jelenti, hogy a könnyen összepréselhető kis formátumban, miután a vizet kiszivattyúzták, vagy kivíztelenítették belőle, tehát kisebb helyet foglal, és valószínűleg a súlya is kisebb, így könnyebben szállítható, és nem kell ilyen 670 tonnás vagy kilós izéket, trágyás zsákokat hordani a földre, hanem ilyen könnyen kezelhető anyagot kapunk. Azt mondja, az anaerob fermentáció során az emberre veszélyes patogén baktériumok jelentős része elpusztul. Hát a termék térfogata számottevően csökken, tehát könnyebben és biztonságosabban tárolható és szállítható is, ahogy mondtam. Na hát ezért jó a biogáz, amiben beletartozik ez a depónia gáz nevű dolog is. Hát a depónia gáz az 90%-a az összes biogáznak depónia gáz az Egyesült Királyságban, de a depónia gáz a hulladéklerakódókon képződő gáz. Tehát ha van egy nagy 2 hektáros, 4 hektáros, 8 hektáros, akárhány hektáros szemétlerakó, ugye ott egy csomó szerves anyag egymásra rakódik, és a nagy nyomás hatására, vagy nem tudom, tehát hogy elkezdenek boblani az anyagok, ez a depónia gáz keletkezik, és ez így kiszivárog ebből a szemétlerakóból, hát sok keletkezik, ami azért gáz, szó szerint gáz, mert a depó felszínén kiszivárgó, nem kezelt és el nem égetett gáz kiemelten környezetszennyező. Az EU kiemelt figyelmet fordít a megtelt, nem használt hulladék lerakók rekultivációjára és az ott lévő gáz megsemmisítésére. Hát ez többféle módon is lehet. A legegyszerűbb, hogy aktív gázkutak segítségével, hát ez úgy néz ki, mint egy csőhálózat benne a lerakóban magába bele. Tehát nem tudom, hogy fúrják bele, de egy újonnan keletkező szemét lerakót építenek, akkor gondolom elevelet teszik ezt a csőhálózatot. Viszont az a lényeg, hogy kell egy nejlon, vagy hát hogy is mondjam, egy ilyen záró réteg a szemét lerakó alá effektíve. Jön a szemét, beleépítik ezeket a csöveket, és utána ezek a csövek elvezetik a gázt. És ezt a gázzal több mindent lehet csinálni, például általában elfáklyázzák ez a kifejezést, tehát van egy olyan nagy, hogy mondjam, torony, amivel elégetik effektíve ezt a gázt. Hát az a lényeg, hogy a földgázéhoz hasonló égés terméke van. Hát nem csak fáklyázni lehet, tehát nem csak úgy elégetni lehet, hogy a veszélyes anyagot eltüntessük a lerakóból, hanem hogyha elég sok van belőle, mert hogy bizonyos helyeken, ahol nagy a hulladék termelés, ott érdemes már gázmotorba belevezetni, és akkor ugyanúgy, ahogy az eddigiek folyamán mondtam is, lehet energiát termelni vele, mondjuk villamos áramot, ha egy generátort meghajtunk, el lehet égetni kazánban, és akkor lehet melegvizet termelni vele, és hát ugye, ha ezt a kettőt együtt csináljuk, akkor meg különösen jó dolog ez a kapcsolt energia felhasználás. És az a helyzet, hogy Magyarországon nagyon kevés helyen csinálják ezt. Hát nem mindenhol éri meg az a harci helyzet, meg ráadásul ezt a depónia gázt, ami mindenféle vackot tartalmaz a metánon kívül, ezt tisztítani is kell, és onnantól kezdve már nem biztos, hogy megéri. Ráadásul általában úgy szokták ezt csinálni, nem csak a csöveket így belerakják a szemétbe, hanem egy vákumszivattyúval vákumot keltenek, hogy a gázok oda áramoljanak, és hát ugye ezt a szivattyút is üzemeltetni kell, tehát nem biztos, hogy megéri, viszont mindenképpen jó az, hogyha ezt a depónia gázt, ami nagyon veszélyes, azt vagy elégetjük, vagy felhasználjuk. Mert hogy sok benne az üvegházhatású gáz állítólag, vagy a komponens, és hát akkor már inkább valahogy alakítsuk át, még ha csak úgy, hogy elégetjük is, de ha még energiát is nyerünk belőle, akkor az különösen jó. Na hát akkor azt hiszem, hogy elég sokat beszéltem, úgyhogy jöjjön egy kis zene. A biogáz biznisz után tekintsünk egy kicsit el az energiatermeléstől olyan konkrétan, ahogy eddig beszéltem erről, de a biogázhoz kapcsolódó és az energiatermeléshez is kapcsolódik az, hogy az energiát azt az autók üzemanyagból nyerik, és hát a villanyautók is gyakorlatilag üzemanyagból nyerik, ugyanis sok helyen a villanyáramot, amivel feltöltődik az autó, ugye azt fosszilis kőolaj, földgáz, ilyen dolgok elégetésével nyerik, tehát azok sem annyira környezetbarátak, és erre próbálnak egy olyan verziót kidolgozni, hogy például nem biogázzal, hanem bioüzemanyaggal, ami hát lehet többféle is, például metanol, vagy etanol, vagy biodízel, ezekből van a legtöbb, amit ilyen bioüzemanyagként használnak, főleg az etanol az egyik olyan, ami nagy ilyen arányban van jelen a közlekedésben, főleg mondjuk Brazíliában. Az volt az érdekes, hogy ez úgy alakult ki, hogy a 70-es években a kőolaj kitermelő országok beparáztak, hogy el fog fogyni a kőolaj, és akkor ők szépen csődbe mennek. Erre jól megemelték a kőolaj árát, mire egy csomó helyen kitalálták, hogy jó, akkor ezt fejezzük abba, hanem akkor valami alternatívát kellett kitalálni. És akkor erre volt az, hogy bioetanol, amit hát cukorrépa, meg ilyen cukortartalmú növényekből állítanak elő, azt hiszem, ha jól tévedek. Igen, cukorrépa cukornál, de egyébként a keményítő tartalmú növények is jók erre, úgy mint kukorica, búza, burgonya. Sőt, fából, fűből, vagy szalmából is lehet ilyen dolgot előállítani, mindenféle bioetanol van, és hát ezt égetik el utána a kocsiban. Hát ez sem környezetbarát, mert ugye ennek az égése során is keletkezik szénmonoxid vagy széndioxid. Viszont ezt úgy hidalják át, vagy úgy magyarázzák, hogy mivel, hogy a következő felnövő növény termés, amiből majd megint bioetanolt fognak csinálni, az megköti a széndioxidot, tehát gyakorlatilag újabb széndioxid nem keletkezik, csak forgatják a légkörben azt, ami van. Tehát, hogy megköti a széndioxidot a növény, az szépen abból csinálnak bioetanolt, amit elégetnek a kocsiba, amiből jön a széndioxid, amit felhasznál a növény. Tehát innentől kezdve körforgás, hát ez nem teljesen bizonyított, vagy nem teljesen elfogadott elég sok helyen, hogy ez mennyire környezetkímélő, minden esetre az, hogy fogják a kőolajat és elégetik, amiből széndioxid, mindenféle üvegházhatású gáz keletkezik, annál azért mindenképpen jobb, bár a bioetanol, a biometanol és a biodízel, mondjuk a biodízelt elő lehet állítani ilyen használt sütőolajból is, hát nem tudom mennyi az aránya ennek, hogy sütőolajból mennyi biodízelt lehet előállítani, vagy mennyi lehet a felhasznált anyag egy literhez, de ez is egy megoldás. Hát meg hát mindenféle mezőgazdasági ilyen hulladék termékből lehet, hát nem tudom, hogy egy ilyen etanol előállítás az mennyi anyagot igényel, de összegyűjteni a környékről, vagy így logisztikailag megoldani azt, hogy nagy mennyiségben érkezzen egy ilyen előállító gyárba, hát nem tudom, hogy mennyire éri meg, mármint a hagyományos kőolaj származékokból előállított üzemanyagokhoz képest, ráadásul ugye nem is tudom, hogy egy ilyen etanol hajtású autó az mennyire kell, hogy átalakuljon ahhoz, hogy ezt föl tudja használni. Azt tudom, hogy nálunk is lehet kapni ilyen E85-ös üzemanyagot, ami ilyen bioetanolból van. Hát nem teljesen, egyébként azért hívják 85-nek, mert 85%-ban tartalmaz bioetanolt, és 15%-ban ugye benzint. Viszont ezt hagyományos ottomotoros autókban átalakító nélkül 50-50%-ban lehet felhasználni. Tehát nem elég, hogy magában a bioetanolban sincs 100% bioetanol, ennek még csak a felét lehet hozzáadni a hagyományos üzemanyaghoz, bár nyilvánvalóan így is rengeteget meg lehet spórolni. Nem tudom, hogy mennyire hatékony, vagy mennyire rontja, vagy javítja az autó teljesítményét ez a bioetanol. Minden esetre sok üvegháza hatású, illetve hát szénmonoxidot köt meg az a növény, amiből előállítják a bioetanolt, tehát nem új szennyező anyag keletkezik, csak forgatják a régit a légkörben. Hát ez se biztos, hogy olyan jó ötlet, de még mindig jobb ugye, mint az újat előállítani. Aztán hát ha meg ilyen maradék anyagokból állítják elő, akkor még pláne az ellen se lehet felszólni, ugye egy csomó helyen azt mondják, hogy ez ilyen bioetanol előállítás, ahol sok növényt termesztenek direkt azzal a céllal, hogy ilyen etanolt, ilyen bio üzemanyagot állítsanak elő, az a mezőgazdaság, illetve az élelmiszeripari növények elől veszi el az anyag, a helyet, és hát ennek sem örülnek szerintem, ugyanis sok helyen azt mondják, hogy ettől föl fog menni az élelmiszer anyag ára, tehát hogy ha kevesebb helyen termesztenek élelmi növényeket, akkor az nyilván drágább lesz egy idő után. Szóval ezért nem is annyira elterjedt ez a biodízeles dolog, de hát ezt a bioetanolt, meg ezt a biogázt, meg a biodízelt, azt ugye nem csak járművek meghajtására lehet használni, hanem nyilvánvalóan ugyanúgy, ahogy a kőolajat, illetve a földgázt elégetjük erőművekben, ezeket is el lehet ugye erőművekben égetni, tehát akkor innentől kezdve éppenséggel energia termelésre, villanyáram termelésre is lehet használni ezeket az etanol, metanol, biodízel, bioüzemanyag dolgokat. Hát azt hiszem, hogy ennyi elég is erről a rövid példáról, hogy esetleg az autózásban is megjelenhetnek a bioüzemanyagok, amik hát az üvegházhatást meg a globális felmelegedést egy kicsit csökkenthetik. Nagyon nem egyébként, tehát ez annyira nem jó megoldás, de elodázhatják. Viszont akkor a következő blokkban, a zene után szigorúan, egy újabb erőmű fajtáról lesz szó, méghozzá az árapály erőműről. Ezt is Csabának köszönhetjük. Nekem nem jutott eszembe, hogy ennek utána nézek, de ő küldött egy listát levélben, és ebben is benne volt. Érdekes megoldás, és hát nyilvánvalóan nagyon kevés helyen lehet ezzel az erőmű fajtával találkozni, nem véletlenül, de erről többet majd a zene után. Akkor a kicsike zene után akkor jöhet az árapály erőműről néhány szó, de ez először is az előző adásban elhangzottakat idézzük fel, nevezetesen a vízi erőművek hogy termelnek energiát? Hát úgy, hogy szépen egy gáttal barikádozzák a folyó vizét, ott földúzzat, sokkal magasabb lesz a vízállás, mint a gát túloldalán, és aztán turbinákon keresztül átáramoltatják azt a vizet, ami már feltorlódott oda, ahol már kevés van, amíg ki nem egyenlítődik, de nyilvánvalóan, hogy csak annyi mennyiséget engednek át, hogy ne legyen nagyon lecsökkenve a gát mögötti tározóban a víz. Na, így lehet áramot termelni egy folyón, de hogy lehet? Egy árapály részen, tehát ahol a folyó eléri a tengert, ott hasonló módszerrel lehet áramot termelni. De először nézzük meg, hogy hogy is működik ez a dolog. Hát ugye az árapály erőmű neve az abból származik, hogy az árapályt használja ki. Hát az árapály magyarázata, aki nem tudná esetleg, hogy a hold földre gyakorolt tömegvonzásából alakul ki az árapály jelensége. A föld szilárd felszíni része egy testként mozog, ezzel szemben a vízburok deformálódhat. A holdhoz közelebbi oldalon nagyobb erő hat az óceánok vizére, ezért, mint a föld szilárd részére, így a vízszint megemelkedik, ez Newton törvényéből adódik. A holddal átellenes oldali óceánok vize pedig messzebb van a holdtól, a föld szilárd részénél, így ez a szilárd rész nagyobb mértékben mozdul el a hold felé, tehát ott azért lesz magasabb az árapály, illetve a vízszint. Magának a jelenségnek az energiája a föld forgásából származik, különben nem lenne adott helyen rendszeres árapályváltozás. Érdekessége, hogy már nagyon régen használták ezt az árapály jelenséget energia termelésre, illetve hasznosításra. Egészen a középkorig nyúlik vissza ennek a története, ugyanis Franciaországban és Nagy-Britániában kis vízi malmokat használtak gabona őrlésre, fafűrészelésre, amelyek a be- és kiáramló vizet hasznosították. A 11. századból származó Doomsday Book tesz említést egy árapály malomról, amelyik az angliai Doveri kikötő partján állt. No hát igen, újabban természetesen nem vízi malmokkal hasznosítják az energiát, hanem turbinák segítségével áramot termelnek. Hát itt vannak szépen ügyesen ábrák, azt mutatják, hogy amikor a tengerszint magasabban van a gát külső oldalán, akkor befelé áramlik a folyó felé a víz, mert ugye mindig a magasabb helyről áramlik az alacsonyabb felé, és itt is termel áramot, ha pedig apály van, ugye akkor alacsonyabban áll a víz a gát külső oldalán, mint a folyó részén, akkor amarról termel áramot a turbina, hát ezt lehet egy oldalasra is csinálni, meg két oldalasra is, nyilvánvalóan többféle módszer van erre. Egy utas, egy medencés rendszer, a legegyszerűbb árapály energia termelő mód. A rendszer magába foglal egy gát lezárt folyótorkolatot, a gátban elhelyezett turbinákkal. A dagály periódusában a zsilipeken keresztül a víz a gát mögé áramlik, így apálykor a medencében összegyűlt víz magasabb szintű, mint a tenger. Ilyenkor a zsilipeken és a turbinákon keresztül a tengerbe áramló víz energia termelésre használható. Remélem mindenki észrevette, hogy a dagálykor töltik fel a gát mögött a vizet, és apálykor lehet használni energia termelésre, tehát egy fél ciklust kell várni. De aztán van olyan is, hogy két utas, egy medencés rendszer. Működéséhez nagyobb és drágább turbinák szükségesek, hiszen nem csak apálykor a medencébe, tengerbe, medencéből a tengerbe áramló víz által lehet energiát termelni, hanem a dagálykor a medencébe áramló víz által is, tehát mind a két ciklusban. Viszont a dagálykor befelé áramló vízből kevesebb energia nyerhető, hiszen általában egy folyó torkolata van elzárva, és maga a folyó feltorlódik a gát mögött, tehát csökkentve a turbinák gazdaságos üzemeltetésénél oly fontos esés magasságot. Hát igen, mert az egyik esetben amúgy is a folyó folyás irányával együtt áramlik a víz, a másik esetben viszont pont ellenkezőleg nyilvánvalóan kevesebb energiát lehet megnyerni ezzel, viszont vannak ilyen összetett medencés rendszerek, hát ez bonyolultan hangzik, ezt nem olvasom föl, két medence van, úgyhogy ott kettős rendszer van, elég vicces. Ott az a lényeg, hogy ezzel a módszerrel folyamatosan lehet energiát termelni. előnyei, hát hosszú távú megoldás, amely sok fosszilis energiahordozót válthatunk ki, pont úgy, mint a rendes vízerőműveknél. Viszont a gát nem tud úgy átszakadni, mint egy vízerőműnél, illetve ha például egy földrengéstől össze is dőlne, akkor is csak olyan árhullám önteni el a partokat, ami dagálykor egyébként is lenne, tehát plusz víz, mint ahogy egy gátnál van, nincsen. Hát hátrányai, a dagály által mozgatott víz nagyon sok hordalékot szállíthat, ezáltal kevés fény jut be a vízbe. Így viszonylag szegényes lehet az élővilág. Hát a víz a vízerőműveknél, ahol a folyókon emelnek gátat, ott is az élővilágot veszélyezteti elsősorban. És hát bizonyos halfajok naponta mozognak a folyó és a tenger között, ezáltal őket megtizedelik a vízturbinák. Hát igen, ilyen ez a dolog. Sokszor a hallépcső sem oldja meg ezt a problémát, erre is hallottam, hogy hallépcső lenne. Azt olvastam nemrég viszont, ugye, amikor utána néztem, hogy Amerikában azt hiszem hoztak egy olyan szabályt, hogy új vízi erőművet már csak úgy lehet építeni, ha ilyen hallépcsőt is építenek mellé, hogy a halak föl le tudjanak rajta mászkálni. Hát ezt nem úgy kell képzelni, hogy a halak lépcsőznek, hanem hogy nyilvánvalóan valami ilyen áteresztő rész a gát mellett. Azt írja, hogy a működési költségek ugyan alacsonyak, de maga a megépítés általában óriási összegeket emészt fel. A kevés magántőke miatt csak a nagyobb, gazdagabb országok vállalkozhatnak a megépítetésére. Hát ezért is valószínűleg, hogy ez az árapály erőmű annyira nincsen elterjedve. Hát valószínűleg pont annyira nincsen elterjedve, mint a nagy vízi erőművek, ahol szintén nagy beruházásokat kell tenni. Na hát azt hiszem, hogy az árapály erőműről ennyi elég is lesz. Hasonlít ugye, ahogy mondtam, a nagy vízi erőművekhez. Akkor jöjjön egy kis zene. akkor az első órából már csak egy blokk maradt, amilyen informatív lesz, és ez pedig nem más, mint a fotoszintézis. Miért fontos a fotoszintézis az energiatermelésben? Hát mert a növények is ezt használják energiatermelésre, de azt gondolnátok, hogy ez csak ilyen, hogy is mondjam, hogy alternatív energia, tehát nem konkrétan az elektromos áramra gondolunk, ellenben mi is az elektromos áram? Hát, az elektromos áram, vagy régebbi, a műszaki életben használt nevén villamos áram, a töltéssel rendelkező részecskék rendezett áramlása. Hát így, ez az elektromos áram. Most nézzük meg, ami a fotoszintézis egyik fontos része. A fotoszintézis általános folyamata. A fényreakció a klorofil A jelenlététől függ, amely az elsődleges pigment a fotoszintetikus szervezetek membránjában. A fénykvantum abszorpciója a klorofilban a vörös és kék tartományban egy elektron áthelyeződését okozza. Remélem emlékeztek még az elektromosság definíciójára, ami a töltéssel rendelkező részecskék rendezett áramlása. Na most egy elektron az a töltéssel rendelkező részecske. Effektíve a fotoszintézis áramot állít elő, aztán hogy a növény ezt mire használja, az már az ő dolga. Mindenféle, hát igen, a fotoszintézis az az, hogy fény, és a szintézis az összeállítás. A foton az fény, tehát hogy fényre összeállít dolgokat a növény. Ezt most nem akarom nagyon részletezni, mert itt olyan brutális izé van, írás erről a fotoszintézisről, nem olyan egyszerű, mint ahogy így hangzik, tehát ez a klorofillos dolog, ez sokkal brutálisabb. Viszont kutatók, méghozzá az Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatói létrehoztak egy olyan fehérjét, amely fény hatására elektromos impulzust bocsát ki. A fotoszintézis alapkövének tekintett jelenség forradalmasíthatja az energiaszektort. Most első ízben sikerült lemásolnunk ezt az elsődleges napfény által táplált energiatermelő organizmust. Ezzel soha nem látott lehetősége egész sora nyílhat meg az emberiség előtt, a hatékony energiatermeléstől kezdve a hidrogén előállításáig. Nos, hát igen, ugyanis. Jelen pillanatban ugye, ha ezt vesszük, ezt a dolgot, amit kifejlesztettek, akkor elég lesz víz és napfény ahhoz, hogy ezt az organizmust arra bírjuk rá, hogy elektromos áramot termeljen nekünk, hát ami azért lássuk, a napfényből és vízből elég sok van a Földön. Viszont nem csak ezt csinálja, mint ahogy mondta is, hogy hidrogént is elő lehet állítani. Jelen pillanatban úgy állítják elő a hidrogént, hogy elektrolízissel, hát annyira nem hatékony. Azt hszem, hogy 1,4 egységnyi energiát, elektromos energiát kell befektetni, abból, hogy utána abból az oxigénből és hidrogénből, amit szépen összeeresztenek, az autóban egy egységnyi energia keletkezzen, tehát annyira nem éri meg. Viszont azt tudom, hogy Nagy-Britániában most telepítettek olyan hidrogénkutakat, amelyik napelemekkel működnek, tehát vízből, elektrolízissel, amit ez a napfényből nyerik az energiát, tehát önellátó kutakat tudnak elhelyezni. Víz kell hozzá, meg napfény, és hát ha ezt az újfajta dolgot be tudják jobban vezetni, akkor esetleg még hatékonyabb lesz ez a dolog. Hát a hidrogén azért fontos, mert hidrogén meghajtású autók vannak, amik viszont gyakorlatilag elektromos autók, csak éppen a hidrogént oxigénnel egyesítő üzemanyag cellák révén elektromos áramot termelnek. Hát azt hiszem, a növények ezt pont fordítva csinálják, tehát hogy ők elektromos áramot termelnek a napfény hatására, és azzal bontják szét a vizet valahogy, és utána ahhoz kapcsolnak szenet, és azt hiszem abból lesznek az ilyen szerves anyagok, amiket ők arra használnak, hogy saját magukat építsék. Úgyhogy ezt lehet mondani ebben a tekintetben. Vannak még másfajta kutatások is, ugyanis az MIT kutatói új módot találtak a fotoszintézis utánzására. Egy módosított vírussal egyfajta biológiai állványzatot hoztak létre, ami képes összerakni egy vízmolekula hidrogén és oxigén atomokra bontásához szükséges nanoméretű komponenseit. Ez egy jó mondat, az a lényeg, hogy A napfénnyel vízből hidrogént előállítani azt jelenti, hogy a hidrogén egy üzemanyag cella alkalmazásával könnyedén tárolhatóvá és bármikor elektromossággá, vagy akár folyékony üzemanyaggá alakíthatóvá válik. Míg más kutatók rendszerei elektromossága választják szét a vízmolekulákat, ahogy mondtam is, az új biológiai alapú rendszer átugorva a köztes lépéseket közvetlenül a napfénnyel táplálja a reakciót. És akkor itt van egy leírása is. Nagyon okos munka, ami a mesterséges fotoszintézis egyik legbonyolultabb problémáját, az összetevők nanoméretű rendeződését célozza meg az elektron átviteli arány kontrollálása érdekében, kommentálta az eredményeket a Pennsylvániai Egyetem anyagkémiai és fizikai karának professzora, hát ő biztos jobban ért hozzá, mint én, de persze azt mondja, hogy ez még hogy versenyképes legyen a napenergia más alkalmazásaival, a rendszernek legalább 10-szer hatékonyabbnak kell lenni a természetes fotoszintézisnél, képesnek kell lenni a reakció több milliárdszori megismétlésére, és olcsóbb anyagokat is kell találnunk. Ez nem valószínű, hogy a közeli jövőben megvalósul, mindazonáltal a most bemutatott elv fontos darabja lehet ennek a kirakós játéknak összegzett. Hát, ha ezt sikerül megoldani, akkor a napelemeknek annyi, és akkor sokkal inkább ez a mesterséges fotoszintézis fog előtérben kerülni. Hát, ha ez sikerül, akkor az elektromos áramtermelés is nagyban föl fog lendülni. Másrészt, ugye, ha a hidrogén ilyen könnyű lesz előállítani, akkor a hidrogén elhajtott üzemanyag cellás autók is föl fognak lendülni. Ugyanakkor lehetséges az is, hogy pont az ellenkezőjét fogják elérni, mert ha nagyon olcsó lesz az elektromos energia, akkor megéri inkább valami akkumulátoros verziót gyártani, mint hogy a nehézkes hidrogén kutakat, hidrogén szállítást, a hidrogén nehéz tárolni, nagy nyomáson kell, és könnyen kiszökik bármilyen tartályból. Hát nagyon nehéz vele dolgozni, viszont ugye, ha ilyen könnyű lesz előállítani, lehet, hogy megéri. Akkor viszont jöjjön nem sokára a második óra, ne menjetek sehova.
Excuses, but it's too hard to say. I wish it was.